Kedves fiúk, lányok, el is kezdjük a szabad esést. December 15-én pénteken lesz a Műpában a Barátomhoz című koncertszínház Arany János és Petőfi Sándor levelezése alapján. Magánélet, politika, pénz, közélet és persze a költészet megreformálásának a nagyra törő víziói, ez mind megvan ebben az előadásban, és aki itt van most velem, Liber Endre, a hangvető alapítója, a Tükrös Zenekar tagja, aki producerként jegyzi az előadást. Szervusz, Endre, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Első kérdés, Arany János és Petőfi Sándor örülne-e vajon annak, hogy ez a levelezés most közzététetik?
Én szerintem örülnének neki. Ugye abban a korban nem ugyanaz van, mint a 20. század elején, hogyha mondjuk József Attilának a naplójára gondolunk, akkor az egy, tényleg egy valóban egy nagyon intim dolog, és annak idején, amikor az megjelent a színházban, akkor szerintem az egy bátor vállalkozás volt. Én szerintem, mivel ugye az 1800-as évek közepéről beszélünk, akkor azért az emberek még a magánlevelezésükben is sokkal, de sokkal óvatosabban fogalmaztak, vagy inkább azt mondom, hogy sokkal jobban megadták a tiszteletet egyszerűen a nyelvnek is, meg annak is, akivel leveleztek. Tehát én szerintem de már csak ezért sem, igen, tehát az a fajta kötetlenség, amit ma elképzelsz egy csetelésben, hát arról szó se volt, vagy egy Facebook olyan, posztban, igen. Vagy ilyesmiben, tehát ilyen.
Akár ez olyan, mint hogyha most két irodalmi alkotó chat üzeneteit közzé tennénk, nyilvánvalóan, akik ráadásul barátok, azok ugyanúgy lemehetnek Alpáriba is, tehát hogy nem abszolút, tudom, hogy itt megtalálható-e ilyesmi.
Azért nem biztos, hogy lemehetnek Alpáriba, mert ugye ez itt arról szól, elő kell venni egy papírost, tehát kell, hogy legyen tintád és tollad, és egy kis időt kell rászállni.
Jó, meg a telefont kell elővenni.
Igen, de várjál, és akkor, ha megírtad, akkor utána el kell jusson az a levél ahhoz, akinek címzed, akiről azt se tudod, hogy pontosan most éppen hol van. Tehát ebben a levelezésben rengetegszer van arról szó, hogy egyszerűen a posta az elkavarja a leveleket, nem oda viszi. Már megírt egy levelet, amire még a választ meg se kapta, és akkor később mondja, hogy jaj, megkaptam pont a válaszodat, mikor éppen elküldtem a levelet, de hát akkor már nem írtam újra, szóval, hogy azért egész más, mint egy csetelés.
Hát igen, az a kivárás vagy várakozás, ez egy más-más hangulatot hozott. De ugye a kötetlen és laza hangvételhez visszacsatolva, szándék volt az, hogy minél kötetlenebb és minél lazább hangvételű leveleket tegyetek be ebbe az előadásba? Mi volt a válogatásnak az alapja?
Hát nyilván, amikor elindul ez a levelezés, az arról szól, hogy Petőfi Sándor, aki tényleg egy lánglelkű költő, hogyha valaki beleolvas a levelezést, akkor rögtön tudja, hogy miért mondják ezt róla. Tehát egész egyszerűen elkezdett izzani, amikor a Toldit elolvasta. Tehát amikor elolvasta, azonnal másnap tollat ragadott, és egy ismeretlen embert, Arany Jánost felkereste a barátságának ajánlásával.
Nem ismerték
személyesen. Egyszerűen. Tehát erről volt szó. És ugye elkezdtek egymással levelezni, és hát az egyik primásunk, Koncz Gergő barátom hívta fel a figyelmet rá, amikor elküldtem nekik a rövidített szövegkönyvet, hogy miből szeretném én ezt összehozni, ezt az előadást, hogy észrevetted, hogy ha ezek írtak el egymásnak a levelezésben verset, akkor az mindig pont ugyanazzal a rímképlettel, pont ugyanazzal a szótagszámmal, pont ugyanannyi szóval történt, anélkül, hogy egyébként kitértek volna a levelezésben, hogy mekkora csávók vagyunk. Tehát, hogy ez egy ilyen alap.
Ez nem volt meg.
Az öntöménezés az Petőfi Sándor, hogy is mondjam csak, tehát az ő személyiségéből adódik. Tehát ez egy rendkívüli extrovertált, nagyon nagy arcú srác volt, de nagyon lehet szeretni egyébként azért, mert tényleg zseniális teljesítményt tett le az asztalra. Tehát az biztos, hogy hát egyrészt 26 évet él, tehát messze nem tudjuk, hogy milyen lett volna 60 éves korában.
És ezt akartam kérdezni, bocsánat, hogy szabad vágok, hogy az ő végzete, az benne van-e, érezhető ezekből a levelekből és ezekből a versekből?
Természetesen igen, hiszen ugye azzal ér véget a levelezés, hogy már nem kap választ Arany János. Tehát még megírja Petőfi, hogy milyen úton megy el a BEM csapataihoz, és akkor ott vége is van a levelezésnek. Tehát persze, hogy a tragikummal van vége, de nem ez dominálja az előadást. Tehát pont az volt a lényeg, ahogy te is kérdezted az előbb, hogy ezt a fajta közvetlenséget, ennek a két embernek a hétköznapi arcát tudjuk megmutatni, és főleg a fiataloknak. Tehát egész egyszerűen, amikor az iskolai keretek között olvasol, akkor általában ugye egy kis életrajzot kapsz verseket, és akkor igazából kontextusban nem nagyon helyezik. Tehát nem tudod, milyen volt az illető, milyenek voltak a hétköznapjai, szerette a nőket, nem szerette a nőket, szeretette veszekedni, párbajozni, hát Petőfi élete során, rövid élete során legalább 6-szor szeretett volna párbajozni. Hát egész egyszerűen ez a lángelélek, ez mindig
nők megvolt. Miatt?
Hát főleg nők miatt, igen, de vagy pedig sértés miatt. Tehát egészen elképesztő módon volt szemtelen egyébként az ország vezetőivel és főpolitikusaival, és bár bárkivel. Tehát ő nem ismert ilyen szempontban. Tehát egyáltalán nem gátolta semmi őt abban, hogy bárkinek bármikor elmondja a véleményét.
Ennek köze van ahhoz, hogy milyen froclizások vagy egymás edukációja jelent meg ebben a levelezésben?
Szerintem nincsen köze hozzá, inkább az történik ebben a levelezésben, hogy egy egyébként nagyon szerény, visszahúzódó, introvertált embert, Arany Jánost, kiszabadítja abból a típusú börtönéből, amiben ő addig lehetett. Tehát szerintem ez a levelezés Arany Jánost is felszabadítja, és élete során szerintem ebben a két évben volt ő a legőszintébb, és egy olyan lelki és szellemi barátra lelt, akivel tényleg teljesen feloldódott a levelezésben. Tehát amíg az elején tudod egymással szépen udvariasan társalog, már a harmadik levél után már olyan megszólításokat alkalmaznak egymással. Tehát a két és fél éves levelezés alatt, ha 100 ilyen humoros megszólítást nem találnak ki egymásnak, aminek a lényeg a froclizás, hogy az előbb te mondtad, akkor egyet se.
Most megvannak az alapok nagyjából, hogy mikre alapoztátok ezt az előadást. Ugye itt meg kell említeni, hogy ez hogy áll össze. Az első Pestirackák, a Tükrös Zenekar és két végzős színművészet is hallgató, Krasznai Vilmos és a fiad Liber Ágoston, ők igen, szerepelnek ebben az előadásban, és érdekel, hogy magában a megzenésített levelek és versek milyen arányban vannak a prózai levelekkel, tehát amik nincsenek megzenésítve, hogy ezeket milyen dinamikában tudtátok elosztani?
Hát körülbelül 1 óra 20 perces az előadás, és fele-fele a zene, és fele-fele a próza. De van, amikor vegyes a dolog, tehát ugye van, amikor a Gyuriék által írt zenére megy egy prózai, kvázi olyan, mintha rappelnél. Tehát ugye a Gyurinak ez egy baromi fontos elem a zeneszerzésében, hogy a magyar nyelvnek a ritmusát, és annak a zenének a ritmusát, amit ő kitalál arra a versre, az nagyon szépen össze tudja passzintani. Tehát van, amikor éneklés folyik a zenére, de van, amikor egyszerűen csak megy a szövegmondás. Tehát ilyen értelemben vegyes a műfaj, és magam is meglepődtem egyébként, mert ugye a Gyuriékat régóta ismerjük, szerintem kölcsönösen tiszteljük egymást régóta, a Tükrös Zenekar és a Rackák, de valahogy nem hozott minket a sors eddig össze, hogy együtt zenéljünk. És akkor most én kértem föl a Gyurit éppen azért, mert tudtam, hogy Petőfivel évtizedek óta foglalkozik, hogy valamit csináljunk közösen, és persze ő nem elégedett meg azzal, hogy egyszer mi muzsikálunk, egyszer ti muzsikáltok, hanem azon agyalt, hogy hogyan lehetne ezt összehozni, és nekem rögtön kiadta, hogy te most akkor hallgassál James Brown-t az 50-es, 60-as évekből, és akkor figyeld a groove-okat, és akkor majd szépen össze tudjuk úgy hozni, hogy nem az van, hogy kilógtok a stílusból, vagy mi lógunk ki a ti stílusotokból. Tehát ez egy baromi fontos dolog szerintem, hogy az ember ne csináljon olyasmit, amihez nem ért. Az általában kicsit béna tud lenni. Tehát így most sikerült úgy összehozni ezt a két műfajta népzenét, főleg a mezőségi, belső mezőségi, jó, kemény, ritmusos, autentikus népzenét, azzal a típusú zenével, amit a Gyuritól ismernek nagyon sokan.
Ez milyen érdekes, hogy eszembe jut, hogyha a Ferenc György és Rackák, első Pesti Rackákat így elképzelem, akkor őket általában betalálják ezek a feladatok. Nem? Tehát, hogy most így nem nagyon tudom elképzelni mást erre a helyzetre.
Biztos, hogy nem tudtam volna mást elképzelni, persze.
És egyébként mondtad, hogy ez a közös tisztelet megvolt már, ez az első közös munkátok így?
Ez az első közös munkánk. Koncz Gergő már vett részt Rackás bulikban, tehát az egyik primásunk. Ennek így örültem is, mert akkor tudtuk, hogy ha nekiállunk, akkor ebből meg is születik valami, és viszonylag gyorsan összejött, hiszen csak ebben az évben foglalkoztunk vele. Ráadásul ők végigturnézták a nyarat, tehát döbbenetes, hogy már tavasszal nagyjából tudtuk, mit akarunk, de hát őszre tudtuk összepróbálni.
Én azt hittem, hogy ez ilyen 1-2 évvel előtte már eldől.
A fejemben igen. Tehát amikor én a Covid alatt elolvastam ezt a levelezést, hát akkor rögtön
tudtam, hogy valamit akarok. Hogy jutottál hozzá?
Hogy is volt, várjál. Lehet, hogy hallottam a rádióban talán egy részletet a hangos könyvből, valami ilyesmi, és akkor rögtön megvettem, mert van ennek egy kritikai kiadása, ami benne vannak az eredeti levelek hűmásolata is, és akkor szómagyarázatok át, hiszen ugye abban a korban vagyunk, amikor rengeteg latin szót, német szót, ráadásul ők ugye nagyon szerettek, és nagyon kiválóan is fordítottak, főleg németből, tehát Shakespeare-t is nem feltétlenül angolból, hanem németen keresztül. De hát erről is szó van egyébként a műsor közben, de hogyha én elég régen jártam már gimnáziumban, de én imádtam az Arany János Shakespeare fordításait. Most már tudom, hogy nehéz a gyerekeknek, mert egy kicsit más tempó van, meg eleve az a 19. század közepei magyar, ugye amikor gondolj bele, hogy nem Budapest, mert az csak később lett, tehát Pestnek a lakosság az alapvetően német nyelvű volt. Tehát Ezért is ugye írtam a költői megreformálás nagy víziói. Hát ez arról szólt, hogy Petőfi azt szerette volna, hogy magyar nyelven, magyar közönségnek írjon, és ne csak az olvasni tudó közönség férjen hozzá ez a kultúrához, hanem akik nem tudnak olvasni, azok is, vagyis a parasztság. És egyébként zseniális módon még életében megvalósult az, hogy ezek az ő versorai, ezek beépültek azokban népzenei szövegekbe, vagy népdal szövegekbe, amiket használtak egyébként a falvakban. Van, amikor egy egész verszak, van, amikor egy egész versre tettek egy meglévő dallamot, és van, amikor meg csak szókapcsolatok vagy versorok jelennek meg a népdalokban, és ezzel indultam el a saját zenekarunk kapcsán. Tehát én olyan zenéket és olyan népdalokat válogattam, amiben Petőfi idézetek vannak. Úgyhogy erre ezt szerettem volna, hogy mit csináljuk. És akkor a levelezéshez köthető verseket pedig kértem a Gyuritól, hogy zenésítse meg, és aztán jött Enyedi Éva, aki a Pintér Béla Társulatnak a színésznője és dramaturgia, aki az egész gondolatmenetemet felforgatta, hála jó Istennek egyébként, mert ugye én teljesen lineárisan képzeltem, mert egymás után jönnek a levelek, akkor minden úgy egymás után jön.
Kronológiában, így gondoltad?
Igen, igen, de ő pedig az egészből, a levelezésből egy drámát írt tulajdonképpen, tehát egy párbeszédes művet írt, és teljesen az volt a lényeg, hogy a logika és az időrend persze ne boruljon, de hát simán előfordul az, hogy egy párbeszéd úgy néz ki, hogy egy 1847-ben írt levélre egy mondjuk 1848-ban írt választ tett egymás mellé egy jelenetben. Tehát, hogy én erre egyáltalán nem gondoltam, de hát egy dramaturg agy az tök másképp működik, úgyhogy ettől az egész egy ilyen baromi élő dolog lett, tehát ők végig egy párbeszédes formában adják elő, és megfelelő helyeken, meg a dramaturgiailag indokolt helyeken bejön a zenekar. Vagy ez, vagy az, vagy mindkettő egyszerre.
Nagyon picit még visszatérnék arra, hogy hogyan találnak meg ilyen leveleket, és ezek a levelek utána hogyan lesznek, hogyan kapnak könyvformát. Hogy nem veszett el ennek a két ember a levelezése.
Figyelj, egy jó tanár ilyenkor nem azt mondja, hogy nem tudom, hanem azt mondja, hogy gyereke, kiadom házi feladatba, úgyhogy ez a házi feladat, hogy mindenki nézze meg, de most komolyra fordítva a szót, megint csak Enyedi Évának köszönhetjük azt, hogy behozott egy teljesen a levelezésből nem következő szálat is, mert hogy kiderült, hogy amikor ezek elkezdtek egymással levelezni, az egymáshoz írt verseik azok nyilvánosan megjelentek. És hogyha elolvassátok, vagy ha valaki eljön az előadásra, és meghallgatja, hogy tényleg ez micsoda egymás nyalásfalása volt az elején, az tényleg arra inspirálta a kortársakat, hát ezt muszáj kiparodizálni. Aha. És akkor volt a Honderű című labban, nyílt egy rovat direkt ezért, hogy Ökörszemet, az volt Arany János, és Sármánykát, az volt Petőfi Sándor, azokat parodizálják. Tehát megírtak ilyen ökörszemes, sármánykás verseket egymáshoz meg. De tehát azonnal az irítség, meg minden elkezdett dolgozni, és ezeket elkezdték froszlizni ezért a barátságért.
Kiderül,
és ez is így bekerült egyébként ebbe a koncertszínházi műbe, mert becsempészte az Éva, és például ezeket is a Gyuri zenésíti meg. Sőt, ezeket ő énekli, mert ugye ott találtuk ki, hogy amik arany idézetek, azokat Krasznai Vilének, hiszen ő Arany János, amik Petőfik, azokat a fiam, mert hogy ő Petőfi Sándor, egyébként ők a Novák Eszter és Selmeci György zenész-színész osztálynak a végzős hallgatói, tehát ők énekelni is tanultak őt, tehát tudnak is énekelni, és hát nem volt mindegy, hogyha valaki népdalt énekel, az el tudja énekelni, tehát a fiam nyilván ott ült az autóban, akkor pici volt, és ilyeneket hallgatott.
Ez intravénásan kapta.
Igen, ez ahogy mondod. És akkor Gyuri pedig énekli például ezeket, amiket nem Arany és nem Petőfi írt.
Visszaugorva azt akartam kérdezni az előbb, hogy az kiderül a levelezésben, hogy melyikük volt a nagyobb sztár a maga korában, mert az, hogy az utóéletük mi volt ezeknek a költőknek, pontosan tudjuk, hogy hogyan kerültek be aztán az irodalom történetbe. Abszolút. De hogy ott és akkor abban az időben gyakorlatilag két sztárról beszélünk.
Hát egy sztárról beszélünk, mert Arany János akkor még nem volt igazából sztár. Szerintem pont a Toldival ismerte meg őt a költőtársadalom, meg hát a nagy közönség is, de hát éppen Petőfinek ebben a két évben, ennek a levelezés is kiderül, neki köszönhet minden. Tehát ő volt az, aki bejavasolta Budapesten különböző pozíciókba, ő vitte be a verseit különböző lapokba, ő alkotta ki a béreket, és ez az egész a levelezésből mind kiderül, hogy ez hogyan történt. Sőt, volt, amikor megvédte az egyik művének, hogy ment nagyon keményen a cenzúra, hiszen ugye egy olyan korban vagyunk, amikor azért elég komoly az ellentét az osztrák cenzúra, meg a magyar, hogy is mondjam, csak szabadságvágy között, és akkor rajta voltak a cenzorok ezerrel, hogy mindent kiírtsanak az olyan versekből, ami nekik nem tetszik. És akkor van egy ilyen is, hogy az öreg rezsetával csak én tudok beszélni, és hogy benne maradt az, amit te annyira szerettél volna, mert hogy rábeszéltem. Szóval, hogy egy csomó ilyen dolog van ebben a levelezésben, és egyébként tényleg javaslom mindenkinek, mert baromi szórakoztató. Éppen azért, mert egy magánlevelezés, és nagyon lazán hozzák be a különböző témákat, és ezeket szépen kibeszélik ez alatt a 2,5 év alatt. Tehát ez is egy nehéz ügy volt, ugye dramaturgiailag, hogy egy ilyen szertágazó témákat feldolgozó levelezésből mik azokat, amiket végig tudunk vinni egy ilyen másfél órás előadáson.
Mi az, ami érthető, és mi az, ami már elengedendő inkább?
Szerintem minden érthető, inkább mi az, ami esszenciális. Tehát egyrészt, ami fontos, hogy a korhoz is, tehát hogy érezzük, hogy mikor van mindez. Tehát, hogy ott vagyunk a forradalom küszöbén, utána elbukik a forradalom, egy kicsit Kossuthról is szólva méghozzá, nem azt az oldalát mutatjuk be, amit tudunk róla. Tehát Petőfi nagyon kritikus volt vele, és jogos volt a kritikája egyébként. Úgyhogy ez is benne van, tehát nagyon sok mindent érintünk ez alatt az 1 óra 20 perc alatt, de hát nyilván sok mindent meg nem, egész egyszerűen azért, mert akkor egy rétes tésztává nyúlna az egész, és akkor mondjuk 5 órán keresztül mindenki halálra unná magát, bármennyire is jó a téma.
A beszélgetésünk elején említetted, hogy talán így könnyebb megértenie egy diáknak Aranyt és Petőfit, hogy az cél, hogy mondjuk ez egy nagy produkció, de cél az, hogy valamilyen edukatív formát kapjon, és valamilyen kisebb formátumban eljusson az iskolákba ez a produkció?
Úgy csináltuk meg Hégli Dusán rendezővel az egészet, hogy a bárhol elő tudjuk adni, még hangosítás nélkül is, hogyha körbeülnek minket. Ugye hát akusztikus hangszerekkel játszunk mindannyian. Annyi, hogy a színészeknek nehéz, mert nagyon kiabálni kell. De hát megtanultunk most halkan is játszani, mert Gyuri mindig mondta, hogy most aztán nagyon halk. Úgyhogy ezeket mind megtanultuk, és hát a színpadkép nagyon egyszerű, tehát pont úgy csináltuk meg, hogyha elhívnak minket bárhova, az országba, a legutolsó pici faluba is elő tudjuk úgy adni, hogy élvezhető. Nyilván egy műpában, ahol rendes fény, rendes hangosítás, ott be tudjuk vetni az egész eszközkészletet, tehát ettől lesz mondjuk különleges ez a péntek.
Még egy kicsit beszéljünk az interakcióról, ami a zenekar és a színészek között létrejön. Mert van egy kis etűd fönn a YouTube-on, amit meg lehet már nézni, és ott ilyen próbákba kapunk betekintést. Ott azért erősen érezhető az, hogy ez nem csak arról szól, hogy van hátul a zenekar, és két színész elől egymással interaktál, hanem itt kapcsolódás van, mindenki mindenkivel kapcsolódik.
Hát figyelj, ezek a srácok elképesztő, mi mindent megtanultak az egyetemen, tehát tehát ők pont úgy alkotói voltak ennek, mint hogy a dramaturg, a rendező, meg magunk mi zenészek is, sőt, tehát annyi ötletet hoztak be, hogy szétröhögjük az agyunkat. Tehát az egyszerűen az előadás első kétharmada, amikor egy ilyen felhőtlen, párbeszédes, jó zenékkel alátámasztott nagy buli van tulajdonképpen, hát az nagyon szórakoztat bennünket is. És akkor utána nyilván bele kell állni a tragédiába, tehát egyszer csak legőrbül az előadási íve, körülbelül a kétharmadánál, és éppen, hogy időnk van arra, hogy aztán a végén jó megsirassuk Petőfit.
És már van hangfelvétel, igaz? Tehát azt már meg lehet hallgatni.
Nem, nincsen, tehát ez a pénteki lesz, amikor fel is vesszük, aztán utána még eldöntjük, hogy mi lesz ennek a sorsa. Egyelőre szeretnénk ezen túl lenni, szeretnénk, hogyha beválnának a poénok, hogy ülnének a poénok, ott nevessenek az emberek, ahol kell, ott sírjanak, ahogy kell, és utána legyen rá igény arra, hogy még vigyük. Tehát ez a...
És most mit hallgatunk meg?
Most Ferenczi Gyuriról kiderült, mert van az Óda tábornokhoz című verse, ami egy nagyon-nagyon szúrós kritika egyébként, mert ő összeveszett klapkával, és akkor erről írt egy... Ez is benne van egyébként az előadásban, és kiderült, hogy Gyuri ezt már megalkotta. Tehát itt ezt nem kellett neki újraírnia, ezt egyszerűen csak betettük az előadásba, úgyhogy gondoltam, hogy mivel ez már megvan, ezt akkor játsszuk le a közönség.
Hát, akkor most is játsszuk le.
Így legyen.
Péntek december 15-e este 8, MÜPA, barátomhoz, Koncertszínház, Arany János és Petőfi Sándor levelezése alapján a producer Liber Endrével, a hangvető alapítójával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Kívást.
Folytatjuk mindjárt, maradjatok.